Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégiája. A mai adás fő témája, hogy az orosz-ukrán konfliktus árnyékában ugye nem egyszerű most a befektetéseinken kapcsolatban tisztán látni, tehát nagy a bizonytalanság, és azért több lehetséges kimenetele is lehet a jelenlegi helyzetnek, és Gáborral közösen megpróbáljuk körüljárni, hogy mit tudunk eddig, és mire számíthatunk a tőkepiacokon befektetési szempontból. Szia Gábor, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat!
A legutóbbi adásunk óta elég nagyot, mondhatni hatalmasat fordult a világ, és a sok lehetséges forgatókönyv közül hát igazából a legrosszabb valósult meg, ami ugye a fegyveres konfliktust jelenti Oroszország és Ukrajna között. Ugye nyilván remélhetjük azt, vagy bízhatunk abban, hogy ez nem fog tovább gyűrűzni földrajzilag, viszont amint látjuk, hogy Oroszország ellen azért nagyon sok szankciót vezettek be a nyugati államok, ami hát valószínűleg Oroszországnak is fájni fog, de azért egyre több jel mutat arra, hogy ez valószínűleg Európát is érinteni fogja negatívan. És ilyenkor azért adja magát a kérdés, hogy mit tehetünk befektetőként. Ugye van, aki ilyenkor menekül a piacokról és várja, hogy hová fut majd ki ez a történet. Van olyan, aki tartja magát a portfóliójához, a korábbi döntéseihez, illetve nagyon sok olyat is lehet látni, akik ezt a megnövekedett volatilitást, bizonytalanságot, tőzsdei ingadozást arra használja ki, hogy új pozíciókat építsen, tehát hogy gyakorlatilag mindent lehet látni, amit el tudunk képzelni. Viszont kezdjük egy kicsit messzebbről, és nézzük meg, hogy valójában mekkora most a baj, tehát hogy mik most az általános várakozások a piaccal kapcsolatban.
Teljesen igazad van abban, hogy tényleg nagyon nagyot fordult a világ itt az elmúlt napokban, és hát sajnos nem a jó irányba, ugye azt láttuk, hogy amit előzetesen a többség várt és a piac is árazott, annál egy sokkal széleskörűbb orosz katonai akció indult. Egy ilyen mértékű katonai agresszióra szerintem nagyon kevesen számítottak a piaci szereplők közül is. És ugye azt is látjuk, hogy egyre inkább elmérgesedik a viszony a nyugati szövetségesek és Oroszország között, úgyhogy tényleg ebben a helyzetben akár magánemberként, akár befektetőként nagyon-nagyon sok kérdés merülhet fel bennünk.
Ugye pár napja a gazdasági sajtót teljes mértékben ugye az Oroszországgal szembeni szankciók, meg azok lehetséges hatásai uralják, de hogy ugye nagyon sok hír jelent már meg, tehát örülnék, egy picit összetudnán nekünk foglalni, hogy most konkrétan milyen szankciók érkeztek eddig, ezek valószínűleg milyen gazdasági hatással járnak majd, illetve mi jöhet még, mert hogy jönni fog az szerintem biztos, hiszen egyre több nyugati ország teszi ezt ki az ablakba, és tartja magát ehhez, hogyha nem érik el a hatásukat ezek az eddigi szankciók, akkor további, még erősebb szankciókat fognak foganosítani.
Igen, ezzel én is egyetértek, szerintem ezt nagyon jól látott gazdasági szempontból, ez most a legfontosabb kérdés, és tényleg ez fogja meghatározni a következő hetek piaci folyamatait, hogy a mostani szankcióknak egyrészt milyen hatásuk lesz, és érkezni fognak-e még ennél is súlyosabb szankciók. Ez lehet talán a legfontosabb kérdés. Ugye azt láttuk, hogy ahogy az előbb is említettem, egy sokkal agresszívebb katonai akció indult, mint amit erőzetesen a többség várt, és ez természetesen a vártnál szigorúbb szankciókat hozott magával. Igazából ezt nem áraszta még korábban a piac. Egyrészt talán a legnagyobb szankció, aminek a legnagyobb hatása volt, az, hogy az orosz jegybank nemzetközi eszközeit befagyasztották. Ugye nagyjából az orosz jegybank az elmúlt években felépített egy hatalmas, közel 640 milliárd dolláros jegybanki tartalékot, és ennek nagyjából felét érintheti az intézkedés, tehát ennyivel csökkentették az orosz jegybank mozgásterét, hogy beavatkozzon a hazai gazdasági folyamatokba, esetleg a rubel védelmében. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon erős intézkedés volt. Ugye láttuk is, hogy a rubel nagyon sokat gyengült, 20-30%-ot gyengült a dollárral szemben az intézkedés bevezetése után, és a jegybank Oroszországban már nagyon drasztikus kamatemelésre is kényszerült, 9,5%-ról 20%-ra emelték fel az alapkamatot, hogy tudják védeni a devizát. Úgyhogy ez volt talán a legnagyobb hatású szankció, és a másik pedig a sokat emlegetett SWIFT rendszerről történő lekapcsolás, ugye ez egy nemzetközi üzenetküldő rendszer a bankok között, és ez talán az egyik legerősebb gazdasági szankció. Egyelőre még csak néhány célzott orosz bank lekapcsolása történik meg. Ugye ez nem véletlen, hogy azok a bankok, amik érintettek például az energia és nyersanyag kereskedelemben, egyelőre kimaradtak ebből az intézkedésből, és talán itt lehet majd a fordulópont, itt lehet a következő lépés, mert hogyha további szankciókra lesz szükség, akkor már csak ide lehet tovább lépni, hogy az energiakereskedelmet, nyersanyagkereskedelmet is korlátozzák. Ez pedig azért nagyon érzékeny kérdés, mert ez fájhat a legjobban, és nem csak Oroszországnak, hanem Európának is, ez a legérzékenyebb terület. Nem véletlen, hogy eddig ezt a részt nem érintették a szankciók. De azt látni kell, hogy ennek a konfliktusnak, hogyha a világpiaci szempontból nézzük, akkor az energiaárakon, a nyersanyagellátáson keresztül lehet a legnagyobb hatása a globális folyamatokra, és hát azt látjuk, hogy Európában nagyon nagy a függőség az orosz energiaimporttól, az Európai Unióban a földgáz import 40%-át oroszországi export adja, és az olajimport 25%-áért felelős az orosz export, és nyilván bevételben pedig Oroszországnak szintén hatalmas szeletet jelent az energiahordozókból történő bevétel. Tehát itt most ez a legnagyobb kérdés, hogy az energia és nyersanyag kereskedelem meddig mehet még nagyjából zavartalanul.
Jó, és hogy behoztad ezt az új megközelítést, hiszen nekem is ez lett volna a következő kérdésem, hogy azt látjuk, hogy Oroszországot hogy érintik majd ezek a szankciók, vagy hát sejtésünk van róla, viszont nagyon fontos, hogy lássuk azt is, hogy globálisan mi a kép. Tehát nyilván nekünk itt most minden gondolatunkat ez a helyzet uralja, de ahogy azt már talán a múltkor is beszéltük, ugye Oroszország szerepe, ahogy mondtad is, nem a legjelentősebb azért a világgazdaságban, viszont fontos persze. Tehát, hogyha jól sejtem, akkor talán a nagy globális gazdasági folyamatokat ez nem fogja alapjaiban megrengetni, legalábbis remélem.
Igen, egyelőre tényleg ez a legnagyobb valószínűségű forgatókönyv. Ugye Oroszország a 11. legnagyobb gazdaság a világon, nyilván nem elhanyagolható, de messze nem egy meghatározó szereplő. Amiben viszont meghatározó, azok az energiahordozók, nyersanyagok, nem véletlenül hívják nagyon leegyszerűsítve a világ benzinkútjának is Oroszországot. Tehát ez az a terület, ahol a legnagyobb hatása lehet a világgazdaságra. De én azt gondolom, hogy mindaddig, amíg ez a konfliktus nem rontja érdemben a világgazdasági növekedési képet, helyi jellegű marad, és az energia kereskedelem sem akad meg érdemben, addig azért a hosszabb távú piaci hatások mérsékeltek lehetnek. Azt azért látnunk kell, hogy az amerikai vállalati eredmények nagyon jól alakultak. Ugye a tavalyi negyedik negyedéves eredmények érkeztek meg most az elmúlt napokban, hetekben. Tényleg nagyon erősek voltak. Ugye azt is látnunk kell, hogy ha globálisan gondolkodunk teljes részvénypiac szempontjából, az amerikai részvénypiacot csak kismértékben érintik a fejlemények, a kínai részvénypiac is igazából elszigetelt ebből a szempontból, tehát őket kevésbé érintik ezek az európai fejlemények. És hát amiről ugye évelején nagyon sokat beszéltünk, hogy a nagy jegybankok, a Fed és aztán az LKB esetleg nagyobb szigorítást fog majd tenni, mint amire számított a piac, most úgy tűnik, hogy megint egy kicsit óvatosabban fognak majd a kamatokhoz nyúlni, hiszen vigyázniuk kell arra, hogy a mostani konfliktus miatt a globális növekedési kilátások ne romoljanak, és hát a jegybanki intézkedések mellett én arra számítok, hogy ha nő a bizonytalanság, akkor a költségvetési élénkítő lépések is újra megerősödhetnek. Tehát azért vannak olyan folyamatok, amik támogatni tudják a középtávú gazdasági kilátásokat.
Ha megtakarítással rendelkezünk, akkor nagyon fontos, hogy kövessük azt, hogy mi változik a világban, amik hatnak a mi befektetéseinkre is, mert hát legyünk felkészülve minden esetőségre, és hogyha ezt megtesszük, akkor talán kevésbé lesz az, hogy az érzelmi állapotunk fogja éppen eldönteni, vagy meghatározni azt, hogy milyen döntéseket hozunk, tehát eladunk, pánikolunk, vagy bármi hasonló. És ugye ez nem csak magánszemélyként fontos szerintem, hanem azért befektetési szakértőként is. És most elmondtad, hogy nagyjából mit vársz globális szinten, de mi a legvalószínűbb lefolyása a mostani eseményeknek, tehát hogy mire számítasz, mire készülsz, hogy készülsz erre a jövőre, akár közép, akár rövidebb távon nézzük.
Ja, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amit most feszegettél, hiszen nagyon-nagyon gyorsan változik a helyzet, és tényleg nagyon nehéz akár rövid távon is előre gondolkodni. Én továbbra is azt várom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, amiről korábban beszéltünk, tehát hogy a középtávú gazdasági kilátások azért még kedvezőek maradhatnak, tehát a konfliktusnak viszonylag korlátozott lesz a világgazdasági hatása. De hát most jelenleg itt a podcast felvételének idején sajnos azt tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a konfliktus inkább az elmélyülés irányába halad, nem nagyon látszik a megoldás. És hát gazdasági szempontból azért megnőtt annak is az esélye az utóbbi napokban, hogy egy ilyen elhúzódó konfliktus aztán az energiakereskedelem megakadásán keresztül is hosszabb távon befolyásolhatja főleg az európai gazdasági kilátásokat. Nem ez most még a legvalószínűbb forgatókönyv, de azért erre is készülni kell, erre is gondolnunk kell, de egy jól összeállított befektetési portfólióban azért azt gondolom, hogy van erre mozgástér.
Jó, és behozod a portfóliót, mert az lett volna a következő kérdésem, hogy befektetőként, tehát a mostani helyzetben nagyon fontos szerintem, hogy lássuk, hogy az a szakértői gárda, akire rábíztuk a megtakarításainknak a kezelését, ugye konkrétan most az alapkezelőről beszélek, hogy mit tesz azért, hogy mérsékelje mondjuk a kockázatokat, milyen stratégiai döntések születnek most a különböző nagy befektetési alapokban, tehát hogy hogyan menedzselitek most a megnövekedett volatilitást, meg ezt az egész bizonytalan helyzetet.
Az utóbbi időszakban folyamatosan lépésenként csökkentettük a részvény kitettséget, picit óvatosabbra hangoltuk a vegyes alapjaink portfólióját, hiszen láttuk, hogy nagy az ingadozás, nagy a volatilitás a piacon, sok a bizonytalanság, úgyhogy most kicsit a hosszú távú súly alatt van a részvény kitettség, de azért ez nagyon fontos, hogy például egy dinamikus vegyes alap esetében ez még mindig 55-60% körüli részvény kitettséget jelent. Ugye az látszik, hogy hosszú távon mindig az a legfontosabb, hogy bármilyen helyzetben legyen befektetve a pénzünk, ekkor tudjuk megkapni azt a kockázati prémiumot, amit a mi kockázatvállalási képességünk és hajlandóságunk után kaphatunk, hogyha egy megfelelő portfólióban tartjuk a pénzünket. Úgyhogy egy picit óvatosabbra hangoltuk a portfóliókat, és a részvénybefektetéseken belül is átsúlyoztunk, igyekeztünk azon régiók felé fordulni, amik kevésbé érintettek a mostani helyzetben, ugye ilyen egyrészt az Egyesült Államok részvénypiaca, vagy ilyen lehet Ázsia, ezen belül leginkább Kína, ahol például a jegybank folyamatosan élénkítő lépésekkel támogatja a gazdaságot, és a kínai gazdaság sem érintett közvetlenül ebben a konfliktusban. Úgyhogy vannak azért ilyen régiók, amifelé érdemes most fordulni. Hogyha a szektorokat nézzük, akkor pedig ilyen helyzetben általában a defenzív, védekezőbb szektorok felé érdemes mozdulni. Ugye ezek azok a szektorok, amik kevésbé érzékenyek a gazdasági ciklusokra. Ilyen lehet például az egészségügyi szektor, vagy akár a napi fogyasztási cikkeket előállító cégek papírjai. De például az energia szektorban is picit nagyobb kitettséget tartunk az átlagosnál, hiszen a tartósan magas energiaárak kedvezhetnek az itt működő cégeknek. Úgyhogy igyekszünk alkalmazkodni a helyzethez, és azt gondolom, hogy egy színes, jól összeállított portfólióban mindig van arra mozgástér, hogy az adott piaci szituációhoz tudjunk alkalmazkodni.
Zárásként mit üzennél azoknak a hallgatóinknak, akik mondjuk kicsit most elbizonytalanodtak, félnek, mi történhet vajon a megtakarításaikkal, tehát mi lehet az a megnyugtató üzenet, amit rá tudnál is szakértőként adni nekik?
Ez egy nagyon fontos kérdés, ugye azt látjuk, hogy a mostani helyzet tényleg érzelmileg nagyon-nagyon megterhelő, mindnyájan látjuk a híreket, látjuk az eseményeket, és nagyon nehéz ilyenkor racionálisan dönteni a befektetéseinkről is. Ugye azt viszont érdemes mindig végig gondolni, hogy ha tényleg csak befektetési szempontból tekintünk a kérdésre, azért a múltban, az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon sok olyan volatilis, ingadozó időszak volt, mint amit most is látunk, és mindig az járt jól befektetési szempontból, akinek folyamatosan be volt fektetve a pénze megfelelő összetételű színes portfólióba. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy ha befektetéseinkre nézünk, akkor próbáljunk meg nem a pillanatnyi érzelmeink alapján dönteni, és mindig gondolkodjunk hosszú távban, igyekezzünk tartani magunkat a befektetési stratégiánkhoz, és ez hosszú távon biztos, hogy ki fog fizetődni.
Gábor, én köszönöm szépen neked, hogy ismét sok megnyugtató gondolatot hoztál, és reméljük a legjobbakat minden tekintetben.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on is.